Kocsis Imre atya virágvasárnaphoz kapcsolódó szentírás magyarázatát Boronkai Zsuzsanna olvassa fel.
A mostani alkalommal a virágvasárnapra kijelölt szakaszokkal kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal. Virágvasárnap sajátossága, hogy azokon a szentmiséken, amelyeken Barka áldás is van, nem három, hanem négy bibliai részletet olvasnak fel. A szentmisére kijelölt három szentírási szakasz mellett elhangzik, még a bevezető részben, a Barka áldással összefüggésben, egy evangéliumi történet Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról. Szabadjon először erre az evangéliumi részletre összpontosítani, amely Szent Máté evangéliumából való, a 21. fejezet első versétől a 11. versig. Amikor már Jeruzsálem közelében jártak és odaértek Betfágéhoz az olajfák hegyén, Jézus előre küldött két tanítványt. Azt mondta nekik, menjetek be az előttetek lévő faluba, mindjárt találni fogtok egy szamarat megkötve és vele egy csikót. Oldjátok el és vezessétek ide hozzám. Ha pedig valaki szólna valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van rájuk szüksége, és azonnal el fogja engedni őket. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az ige, amit a próféta mondott. Íme, királyod jön hozzád, szelídő, s szamárháton ül, szamárcsikón, teherhordó állat fiám. A tanítványok elmentek, és megtették, amit Jézus parancsolt neki. Oda vezették a szamarat és a csikót, rájuk tették ruháikat, ő pedig felült rájuk. A hatalmas tömeg pedig leterítette ruháit az útra, mások meg ágakat vagdostak a fákról és az útra szórták. A tömeg, amely előtte ment, és akik követték, így kiáltoztak. Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevében jön, Hozsanna a magasságban. Amikor bement Jeruzsálembe, az egész város megmozdult. Azt kérdezték, kicsoda ez? A tömeg így felelt, ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretből. A felolvasott történet nem más, mint a nagyheti ünnepi emlékezésünk első mozzanata. A jeruzsálemi bevonulás Szent Máté evangélista egyértelműen messiási megnyilvánulásként mutatja be. Az ünnepi hangulatban vonuló néptömeg a ruhák és a lombos ágak útra terítésével uralkodónak kijáró tiszteletben részesíti a Galileából érkező vándortanítót, lelkes felkiáltásával pedig annak a reménynek ad hangot, hogy Jézus nem sokára nyilvánvalóvá teszi majd királyi uralmát. Természetesen Jézus is messiási öntudattal közelít a Szentváros felé. Szemlélete azonban nagyon eltér kortársainak földies, politikai színezetű várakozásától, ami már abban is kifejezésre jut, hogy szamárháton halad. Érdekes, hogy a többi evangélista, Márk és Lukács azt hangsúlyozza, hogy Jézus olyan szamárcsikót vesz igénybe, amelyen ember még nem ült. A régi szemlélet szerint a dolgok első felhasználása a tulajdonos joga. Ha Jézus a szamárcsikó igazi birtokosa, akkor ez nem csak királyvoltát jelzi, hanem valami többet. Benne a Teremtő Isten van jelen. Máté evangélista nem ezt a szempontot emeli ki, hanem azt, hogy a szamárcsikon történő bevonulásban Zakariás próféta jövendülése teljesedik be, mégpedig az a jövendülés, amely Zakariás könyvének 9. fejezetében a 9. és 10. versekben olvasható. A hangsúly mind a jövendülésben, mint Jézus cselekedetében, a békés szándékon van. A messiás nem hadvezérek módjára, lóháton, fegyverekkel és a hatalom eszközeivel érkezik Jeruzsálembe, hanem szelíden, szamárháton ülve. Ő a béke királya, aki nem erőszak alkalmazásával szerez érvényt az igazságnak, és nem hódítással tesz szert egyetemes uralomra. A Jézus jeruzsálemi bevonulását felidéző bevezetés után a szentmisében Jézus kínszenvedésére irányul a figyelem, és a bibliai szakaszok is a szenvedő Krisztust állítják a figyelem középpontjába. Túl hosszú lenne most minden bibliai szakaszról szólni. Ráadásul a szentmise evangéliumi része nem más, mint a passió, azaz a szenvedés történet, amely szintén Szent Máté evangéliumából való. Erre most csak rövid hivatkozást tennék. Mindenek előtt arra utalok, hogy a szentmisében ünnepelt két esemény, A jeruzsálemi bevonulás és Jézus kínszenvedése tartalmilag és hangulatilag eléggé eltérőnek látszik. A Jeruzsálembe való bevonuláskor a tanítványok és a pászka ünnepére érkező zarándokok nagy lelkesedéssel hozsannázva, mint királyt köszöntik Jézust. A szenvedés történet folyamán ugyanezek a tanítványok gyáván magára hagyják mesterüket, és a néptömeg egy része is, főképpen a vezetők, főpapok és írástudók bújtogatására Jézus ellen fordul. A keresztefeszítést követően Jézus királysága a kivégzés végrehajtói és szemlélői számára már csak a gúny tárgya. Az eltérő hangulat ellenére az evangélista szemléletében a két esemény szorosan összefügg. Egyfelől Jézus magatartására mindvégig ugyanaz jellemző: egyszerűség, alázat és erőszakmentesség. Másfelől mindaz, ami Jézussal történik, mind a dicsőséges bevonulás, mind a megalázónak tűnő szenvedés, annak az üdvözítő tervnek felel meg, melyet Isten az ószövetségi proféták által előre meghirdetett. Fontos hangsúlyozni, hogy nem csak a Szamárháton történő bevonulásról van profétai jövendőlés, hanem szenvedéséről is. Mindenekelőtt Izaiás könyvének második fele emelhető ki, amelyben négy olyan szöveg is található, mely egy szenvedő szemét állít elénk. Hagyományosan így nevezzük ezeket a szövegeket, az Úr szolgáljáról szóló énekek. A harmadik és a negyedik énekben kifejezetten a szolga szenvedéséről van szó. A harmadik énekben, amely egyébként a virágvasárnap ószövetségi szakasza, a konkrét megpróbáltatásokon van a hangsúly. A bántalmazásokon, amelyeket a szolga türelemmel fogad, és Istenbe vetett bizalommal visel el. A negyedik ének, amelyet majd nagypénteken olvasunk fel, a szenvedés jelentőségét és megváltó értékét tudatosítja. Azt a tényt, hogy a szolgát, aki számunkra nyilván maga Jézus Krisztus, a mi vétkeinkért szúrták át, és a mi bűneinkért törték össze. Általa nyertünk és nyerünk bűnbocsánatot. Érdemes néhány szót ejteni a Szent Leckéről, amely a Filippieknek írt levélből való, a második fejezet 6. versétől a 11. versig. Hallgassuk meg a szövegét. Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. A felolvasott szakasz az Új Szövetség legszebb szövegei közé tartozik. Teológiailag azért jelentős, mert megtalálhatók benne a Krisztussal kapcsolatos hitünk leglényegesebb pontjai. Állítja, hogy Jézus létezése nem a fogantatással és születéssel kezdődött, hanem már előtte is élt. Isteni formában, Istennel való egyenlőségben. Ehhez azonban nem ragaszkodott, hanem kiüresítette önmagát, vagyis ő szabadon lemondott Isteni hatalmáról és dicsőségéről. Persze nem az Isteni természetéről, hogy a megváltás művét véghez vigye. A hangsúly azonban, hogy Krisztus valóságos emberi életet élt, bár isteni lényegét nem vesztette el. Jézus földi életét mindvégig az alázat és az engedelmesség jellemezte, aminek csúcsa éppen az ő kereszt halála volt. Jézus halálig tartó engedelmességére Isten részéről a felmagasztalás volt a válasz, ami nyilvánvalóan a feltámadással azonos. Ám ez a felmagasztalás nem csak az élet teljességét jelenti Krisztus számára, hanem a teremtett világ feletti uralmat is, amely új névben jut kifejezésre. Ez a név Kyriosz, azaz Úr. Szabadjon ezen a ponton összefoglaló gondolatként visszatérni a Jeruzsálembe történő bevonuláshoz, amely messiási szemléletet tükröz. A Jézus korabeli várakozások szerint a messiás, vagyis az Isten által küldött végső szabadító egyetemes uralomra tesz szert. Ezt azonban, miként korábban is említettem, földi keretek között gondolták el. Jézus valóban egyetemes uralomra tett szert, de nem hódítással, nem fegyverek használatával és nem is politikai fortélyokkal. Jézus azáltal tett szert egyetemes világfeletti uralomra, hogy földi élete során mindig engedelmeskedve az atyának vállalta a kiszolgáltatottságot és szenvedést. Vállalta azt, hogy kivétel nélkül minden emberért, az ellenségeiért is feláldozza önmagát. A nagy hét folyamán arra hív minket az egyház, hogy kövessük Krisztus életének utolsó eseményeit. Nem kétséges, hogy az idei nagy hét nagyon sajátos és eltér az eddigiektől. A járvány miatt nem lesz lehetőségünk közvetlenül részt venni a szertartásokon, bár a rádió és televízió közvetítések révén mégiscsak bekapcsolódhatunk ezekben. Ám arra is megvan a lehetőségünk, hogy személyesen elolvassuk, újra meg újra elolvassuk és átelmélkedjük a szenvedés történetet, illetve sokat elidőzzünk a feszület előtt. A szenvedő Krisztussal való személyes találkozás meggyőzhet minket. Ő, aki szeretetből életét áldozta értünk, ma sem hagy magunkra minket. Ő, aki feltámadásával a mindenség urává lett, képes bennünket az élet teljességében részesíteni.
Kocsis Imre atya szentírás magyarázatát hallották Boronkai Zsuzsanna tolmácsolásában.